Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyámtól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén dicsérjük a mi Úrunkat énekszóval, felolvasott Zsoltárt, el is énekeljük ezt az énekverset, a 105. Zsoltárunk első verszakát, így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok Szent nevét. Foglaljuk el helyünket, és ének szóval dicsérjük tovább Urunkat, Istenünket, énekeljük a 485. dicséretünket. A 485. dicséretünknek mind az 5 verszakát. Így kezdődik: Jézus Krisztus szép fényes arca. Ami segítségünk és mostani együttlétünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallás iratunk a Heidelbergi K.T. mai úrnapi kérdéseit és arra adott válaszok.
Kérdése. 83. kérdés. Mi a kulcs a hatalma? a Szent Evangélium hirdetése és a keresztény egyház fegyelem. Ezekkel nyitja meg Isten a hívőknek a mennyországot, illetve zárja be azt a hitetlenek előtt. 84. kérdés. Hogyan nyílik meg és zárul be a mennyország a Szent Evangélium hirdetésével? Úgy, hogy Krisztus feltámad felhatalmazása szerint a hívőknek együtt is, személyesen is tudtul adja Isten Krisztus érdeméért minden bűnünket valóságosan megbocsátja, valahányszor az evangélium ígéretét igaz hittel elfogadják. Viszont minden hitetlennek és képmutatónak tudtára adja, hogy mindaddig rajtuk van Isten haragja és az örök kárhozat, amíg meg nem térnek. Ez az evangéliumi tanúság, amely szerint Isten mind most, mind a jövőben, életben ítél. 85. kérdés. Hogyan nyílik meg és zárul be a mennyország a keresztény egyház fegyelemmel? Úgy, hogy Krisztus felhatalmazása szerint azokat, akik némileg kereszténynek ugyan, ám a keresztény tanítástól és életfolytatástól elszakadtak, testvérileg többször meg kell inteni. Ha tévegésükkel és bűnükkel fel nem hagynak, le kell leplezni őket a gyülekezet előtt, vagy a gyülekezet megbízatjai előtt. Ha ezek intésére nem térnek meg, akkor a gyülekezet zárja ki őket a magas sákramentumi közösségéből, és Isten is kizárja őket Krisztus országából. Ha ezek intésére igazi javulást ígérnek, és arról tanúságot is tesznek, akkor Krisztus és az egyház tagjaiként vissza kell őket fogadni. Kedves testvérek, elnézést kérek, de engedjék meg a gyülekezet gondnoka, hogy a Isten tisztelet rendjét most kicsit megváltoztassuk, és szeretnék Erzsike nénivel megemlékezni. Egy 2005. november 26-án a Ceglér Művárosi Református Gyülekezet hírmondójába megjelent írásommal. Jön. Fogadják szeretettel. Hát nem is tudom, hogy köszönjem meg, nem is gondoltam erre, mondta mindannyiunk Erzsike némie, örömkönnyekkel a szemében, a meghatottságtól elcsukló hangon, amikor egy csokor virágot és egy szerény ajándékot adtunk át a gyülekezet hálájaként és nevében. Pedig nem neki, hanem nekünk van megköszönni magunk azért a sokrétű szolgálatért, amit még felsorolni is nehéz, ami 15 éven át végzett a gyülekezetünkben. A harangozással, a harangújváros betöltő hangjával hívta, várta a híveket az Isten tiszteletre. Egy téli reggelen egymást kérdeztük, te sem hallottad a hangot, harang hangját. Nem tudod, mi történt? Nem tudom, mi történt. Hol van Erzsike néni? Kérdezgettük egymást. Hamarosan megtudtuk a rossz hírt, bónus eső esett, és ő akkor is azon volt, hogy felszólja a járdát, nehogy valamelyik, amikor jövök az Isten tiszteletre, megsérünk, úgyhogy elesünk. Hát sajnos ő volt, aki elcsúszott és kórházba került. Mindig rendben, tisztán tartotta a templomot, a presbiteri szobát, a konyhát, a kábin és a nagy termet. Minden alkalommal friss virággal várt bennünket, ezzel is emelve az Isten tisztelet ünnepélyességét. Nagy szeretettel várta mindig a gyermek csendesetet, odaadóan készítette a finom teákat, szendvicseket, nagy gyakorlattal vezette le az étkezéseket, osztotta be és irányította segítő asszonyokat, hogy minden gördülékenyen menjünk. Az úrasztalán frissen vasalt terítővel, felszeleltelt kenyérrel és borral gondoskodott az úrvacsora méltóságáról. Nem csak a harang szavával terjesztette a hitet, az írott szó szavával is, hiszen akkor a református újság terjesztését ő végezte. és ki nem hallott volna a híres Gulyás leveséről, melyet az ország számos pontján élő lelkész és lelkésznő kóstolhatott meg, és szóltak róla őszinte elismeréssel. Szeretett vendégségek alkalmával, irányításával rendezték át a segítők a templomot, nagy buzgóságban főztem el ugyancsak különleges, finom teáját. A süteményeket úgy osztotta, hogy mindegyik tányérra kerüljön mindegyikből. Ő akkor is szolgált, szolgálta a gyülekezetet, alig maradt ideje, hogy leülve közén egy kis időt ő is eltöltsön a vendégek között. Eddig 15 évig dolgozott a gyülekezetért, 15 évig szolgálta a gyülekezetünket. Akkor is, ha fáradt volt, akkor is, ha bánata volt, akkor is, ha beteg volt, úgy, mint ahogy az apostol cselekedett, de a 20. részben van megírva. De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat, örömömet, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumára. És szolgál továbbá is, de másképp, mint eddig, ennek a sok munkának egy részét átadja a nyomdokaiban lévőknek. Isten áldását kérjük életére és további munkájára. Erzsike néni, tudatosan írtam egybe a nevét, és őt Erzsike néni, mivel őt így hívjuk. Ő a mi Erzsike néni. Köszönjük Ceglét 2011. korszakban. Búcsúzunk Erzsike néni.
Köszönjük szépen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek igényét, mint a szól hozzánk református bibliolvasó kalózunk szerinti mai napra kirendelt Zsoltárból, ez pedig a Zsoltárok könyve 105. fejezete, és mivel a teljes Zsoltárt kijelöli a kalózunk, ezért hagy olvassam fel én is 45 vers, ezért kérem, hogy ülve, nyitott szívvel, de figyelmesen hallgassuk is meg üzenetet. Itt szól hozzánk Zsoltárok könyve 105. fejezet első versétől az üzenet. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt. Énekeljetek, zengjetek Zsoltát neki, emlegesítek minden csodáját. Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen. Emlékezetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire, ti Ábrahám utódai, kik szolgái vagytok, Jákobnak fiai, kiket kiválasztott. Ő az Úr, ami Istenünk, az egész földnek szólnak döntései. Örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken át is az adott szavára, amelyet Ábrahámmal kötött, ahogy Izsáknak megesküdött, Jákob elé tárta, elrendelte Izraelnek örök szövetségül, neked adom, mondta, Kánaán földjét kiosztott örökségül. Akkor még alig néhányan voltak, kevesen éltek ott, mint jövevények. Nemzettől nemzedik vándoroltak egyik országból a másik néphez. De senkinek sem engedte elnyomni őket, sőt királyokat is megintett miattuk. Ne nyúljatok föl kentjeimhez, prófétáimat se bántsátok. Azután éhínséget idézett elő a földön, eltörte a kenyér botját mindenütt. De elküldött előttük egy embert, a rabszolgának eladott Józsefet. Lábát bilincsbe szorították, őt magát vasra verték, míg jóslata be nem teljesedett, és az Úr szava igazolta őt. Üzent érte a király, és szabadon engedte, a népek uralkodója kiengedte őt. Úrrá tette palotájában egész vagyonának kormányzójává, hogy a vezetőiket tetszése szerint oktassa, a véneket bölcsességre tanítsa. Így került Izrael Egyiptomba, jövevényként Jákob Hám országában élt. Igen, szaporává tette az Úr, népét az Úr erősebbé ellenségeinél. akiknek szívét megváltoztatta, hogy gyűlöljék népét, és bánjanak álnokul szolgálja. Elküldte szolgáját Mózest és Áront, akiket kiválasztott, akit kiválasztott. Ezek csodálatos dolgokat vittek véghez közöttük, csodákat Hán országában. Sötétséget küldött és sötét lett, mégis ellenálltok szavának. Vizeiket vérré változtatta, és elpusztította a halaikat. Békák hemzsettek földjükön, még a király szobáiban is. Szavára bögyök jöttek, meg szúnyogok egész területükre. Eső helyett jégesőt adott nekik, földjükre lángoló tüzet. Elverte szőlőjüket és fügefájukat, összetörte határokban a fákat. Szavára sáskák jöttek és számtalan szöcske. Felfaltak országokban minden füvet, felfalták földjük termését. Végül megölt országokban minden elsőszülöttet, férfi erejük első termését. Őket pedig kihozta, megrokva ezüsttel, arannyal, és törzseikben nem akadt ugladozó. Örültek kivonulásuknak az egyiptomiak, mert rettegés szállta meg őket miattuk. Felhő terített rájuk oltalmul, és tűzzel világított éjjel. Kérésükre fürjeket hozott, és mennyei kenyérrel tartotta jól őket. Megnyitotta a kősziklát, és ömlött a víz. Folyó állott a szomjú földön. Mert emlékezett szent ígéretére, melyet szolgájának, Ábrahámnak tett, és kihozta népét örvendezve, választottait vigadozva. Pogányok országát adta nekik, nemzetek munkájának gyümölcsét örökölték, hogy megtartsák rendelkezéseit, és megfogadják tanításait. Dicsérjétek az Urat! Isten áldja meg az igéjét szívünkbe fogadására. Amen. Így ülve maradva csendesedjünk el. Urunk Istenünk, mennyei felséges édes atyánk, a Jézus Krisztus által, hadd dicsérjünk mi is téged, hadd emlékezünk a te nagy csodáidról, amelyeket a mi életünkben is megtettél már. Egy-egy betegségből való felgyógyulás, szabadulás, egy-egy nehéz anyagi helyzetből való kikerülés, egy-egy kudarcos élmény, melyből mélyre kerülhettünk volna, te kiemeltél. Egy-egy bántás, amit mások okoztak, mégis te vigasztaltál. Urunk, köszönjük neked, hogy oly sok mindent tettél már a mi életünkben is, hogy csodálatosan hordoztál nem egyszer. Láthatjuk csodáidat, nem csak régen, ahogy az történt Izrael népe életében, hanem tapasztaljuk ma is azt. Urunk, így borulunk előbe, így adunk neked hálát, így imádunk téged, a te nevedet. Add, Urunk, hogy a te nevedre mindig tisztelet és dicsőség jöjjön. És hadd kérjünk is, Urunk, úgy, mint megváltunkat, Jézus Krisztusban lettél azzá, aki egyedül tudod eltörölni a mi bűneinket. Ezért is téged magasztalunk és imádunk, Urunk. Oly bölcs volt a te terved, tökéletes, ahogyan eltörölheted a mi bűneinket. Ha Krisztusban teljes szívvel hiszünk, kérjünk bűneink bocsánatát, akkor mindez lehetséges. És Urunk, hadd kérjünk is, kérjük újra lelkedet, légy itt velünk. Áld meg igédet, hogy azt megértsük, hogy azt befogadjuk, és hogy azt cselekedni is tudjuk. Jézus Krisztus, a te nevedben kérjük, légy itt velünk, szent lelkeddel. Ámen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök üzenet, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Ige hirdetése készülve, vegyük elő énekes könyvünket, pontosabban nézzük a kivetítést, énekesnek csak előttem van. 151. dicséretünk. Egyetlen egy énekvers, így kezdődik: Uram Isten, siess minket megsegíteni, így nagy szükségünk. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom református kalózunk szerinti mai napra kirendelt ige hirdetési alapigéből, ez pedig írva található a Máté szerinti evangéliumban, a Máté szerinti evangélium 7. fejezetében, a 7. fejezet 24. versétől a 27. versig tartó szakaszba. Kérem, hogy Isten üzenetét fennállva hallgasson megkezdődött. Itt szóltál hozzánk Isten üzenete a Máté szerinti evangélium 7. fejezetéből, a 24. verstől, Jézus Krisztus szavai ezek. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és neki rontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és az összedőlt, és teljesen elpusztult. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, egy picit beletekintünk abba a három fejezetbe, pontosabban az utolsó részébe, abban néhány versben, hogy tulajdonképpen Jézus Krisztus lezárja a hegyi beszédet, hiszen a Máté szerinti evangélium 5., 6. és 7. fejezetet úgy szoktuk hívni, hogy a hegyi beszéd. Történet tanúsága szerint Jézus megállt a Genezáret tó partján, és egy kicsit följebb ment a dombra, vagy hát hegyre, hogy egyrészt láthassa őt a sokaság, és ami talán fontosabb is volt, hogy jobban hallja. Hiszen nem egyszer azt olvassuk az evangéliumokban, hogy Jézushoz tódult a sokaság. Szerették volna hallgatni őt, az ő beszédét, az ő tanítását Isten országáról, és nem egyszer Jézus a tanítás után meg is könnyedült az ő betegeiken, hiszen oda vitték azokat is, és gyógyította őket Isteni hatalommal. Jézusnál mindig a kettő együtt járt. A lelki szabadítás, és utána pedig sokszor a testi szabadítás. Hadd mondjam így, nem kötelező dolog ez Jézusnál, hogy lelkileg is és testileg is szabadítson, gyógyítson. De tudja, hogy a kettő nálunk az egy. Így is tekint mindig az emberre. És nem elég a testi gyógyítás, kell a lelki gyógyítás és szabadítás. Ezért is Jézus sokszor így tette. Először lelkileg szabadított, és utána pedig testileg is gyógyított. Szóval Jézus elmondja ezeket a beszédeket. Legyen ez délutáni házi feladat. Elolvassuk a hegyi beszédet, mindössze 3 fejezet. Nagyon sok igét tudom, fejből is fel tudnánk sorolni. Kezdve a boldog mondásokon, hiszen ott indul, aztán a törvény magyarázata. És oly sok minden egyszerű képek, a mindennapi életből vett képek, amiket Jézus lelki tartalommal töltött meg. Példabeszéd, hogy jobban értsük, hogy ki legyen fejtve, hogy képileg is előttünk legyen. És persze csak is azok előtt megnyitva, akik ezt kérik Istentől. A világ szerinti bölcsek előtt elzárva, de akinek Isten ad bölcsességet, mert kéri tőle, azok előtt megnyitva. Nagyon érdekes ez a kis beszéd is. Így is történhetett volna. lehet, hogy volt ilyen történés is Izraelben, hiszen előbe hoz kétféle építőmestert. És tudni illik, én magam még nem jártam ott, de mások elmondásából már sokszor hallottam, hogy az ember utána is nézett, hogy valami egészen más talajadottságok vannak Izraelben, mint nálunk. Nálunk sokszor valóban mélyebbre kell ásni a termő földbe, és még akkor sem érjük el a sziklás részeket, és úgy alapozunk meg a házainkat, öntjük ki betonnal, vassal erősítjük, és utána biztosan nyugszik azon az épület. De Izraelben más a helyzet. Ott a legtöbb helyen sziklás a föld. Sokszor nagyon kicsi a termő réteg is. Sőt, a termő réteg is sokszor a sziklának a morzsálásából adódik. És ilyen homokszerű réteg van a sziklákon. Szóval, aki bölcsen és jól építkezett, az lesöpölte, lehántotta a sziklára ezt a réteget, és hát a régiek nem úgy alapoztak, mint manapság, de rakták a falat, és az első sort azt rá kellett ragasztani, valóban rá kellett illeszteni a sziklára. Akkor volt bizonyos majd az épületnek a megállása. És hát lehet, hogy voltak olyanok is, lehettek, így is igaz akár ez a kéti beszéd, akik ezt nem tették meg, akik csak a homokra építették az épületet. Külsőképpen a külső szemlélő egészen addig nem is látott különbséget, amíg nem jöttek ezek a bizonyos árvizek, meg széllökések az eredeti szövegben, ezt olvassuk. Sőt, ezek a vizek is sokszor hirtelen érkeztek, hiszen Izraelben két nagy évszak van igazán, van egy esős, meg van egy száraz, és bizony az esős évszakban megtelnek a sokszor száraz patak medvek, időszakos vízfolyások, váléknak hívják ezeket, és hirtelen lerohan az eső a hegyoldalakról is, hiszen nincs ami megkösse, igazán talaj sem elnyelje vagy növényzet, és valóban szinte kimossa a házak alól az alapot, hogyha az valóban nem lett jól megalapozva. Szóval, miről is beszélünk Jézus Krisztus? Ahogy mondtuk, akár történhetett volna így a mindennapi életben, hogy volt ilyen bölcsépítőmester, aki jól alapozta a házát, jól építette, és volt, aki rosszul. Bocsánat a kifejezésére, így mondjuk az ige, bolond építőmester. Hát tudjuk, hogy Jézus nem építkezni akar bennünket tanítani, pontosabban építkezni, de nem a mindennapi életre, a fizikai épületek felvonására, hanem a mi életünket, annak alakozását, azt akarja nekünk jól megtanítani. Hiszen sokféle dologra lehet építeni. És az emberek ezt el is szokták mondani, ha megkérdezik őket. Kiben hisznek? Miben hisznek? Hát amiben hisz az ember, arra építi rá az életét. Sokféle válasz fog születni. De a nagy különbség, itt van a választó vonal, hogy van egy igazi, aki Jézus Krisztus, az igazi fundamentum, az igazi szikla, szilárd, biztos talapzat, akire rá lehet építeni életünk épületét, és van a minden egyéb, amit úgy mond az ige itt, hogy homok, ami akkor derül ki igazán, amikor már jönnek az életben a nehézségek. Hogy is olvastuk itt? Tehát, és ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak. És ugyanezt olvasok egyébként a másik módon megépített házban is. Ahogy mondtam, itt egészen komoly dolgokat kell elképzelni, árvizet, meg komoly széllökéseket. És természetesen tudjuk, hiszen mondtuk, hogy ez életükre vonatkozik. És hagyd mondjam így, nagyon sokszor jönnek majd ilyen viharok az életükre. Az idősebbek már ezt jól tudják, és nagyon sok mindent végig is értek. Lehetnek nagyon nehéz helyzetek, egy komoly betegség, de akár egy szerettünknek az elvesztése, vagy anyagi nehézségek. Valaki elveszti a munkáját, és egy ideig nem kap új munkát, vagy nem megfelelőt. Sorolhatnánk ezeket a nehézségeket, vagy akár a kudarcokat, hogyan szoktuk ezeket elviselni, vagy a bántásokat, amik nagyon szoktak fájni. Tehát jönnek ezek az árvizek, a szelek, ömlik az eső, és neki támadnak életünk házának. És mit is mondtunk, akkor lehet igazán kideríteni a dolgot, amikor ezekbe belekerül az ember, hogy hogy alapozta meg az életét, mi az életének az alapja. Biztos-e az az alap, így megáll az épülete, a mi életünk, vagy pedig bizonytalan az az alap. Kimossák ezek a nehézségek, szinte alapjaiban dől össze az életünk. Kedves testvérek, félreértés ne essék, a hívember életében ugyanilyen nehézségek jöhetnek. Nem szükségszerűek ezek, de úgy az élet azt mutatja nekünk, úgy tapasztaljuk, hogy jönnek. De mennyire más így megállni ezekben a nehézségekben, hogyha igazi alapra, Jézus Krisztusra építettük az életünket. Hogy említsek egy ószövetségi nagy szenvedőt, hosszú könyv az övé, ami leírja az ő történetét, Jób könyve. Bizony a történet elején megtudjuk, hogy hadd mondjam így, hogy a tanítványokat is kikérte a sátán, megpróbálja őt. Isten engedélyével történt ez, de Isten határt is szabott a dolgoknak, nem vehette el az ő életét. De elvette gazdagságát, akkoriban jószágban mérték ezt, elhaltott az ellenség. Elvette a gyermekei életét, így meghalt. És elvette még az egészségét is. Olyan szemületes az a kép, de olyan borzasztó is elképzelünk, ahogy Jóbot ül, és vakargatja magát egy darab cseréppel a fekélyeket a testén, és a feleség sem áll mellette, kiderül ebből a mondatból, átkozz meg Istent és hallj meg, mondja a feleség. És azt mondja Jób, hogy hogyan mondhatsz ilyet? Bocsánat, egy kicsit most nem szó szerint mondom a szöveget, azt, hogy hogyan mondhatsz ilyet? Hogyha jó terveztek Istenből, akkor a rosszabb miért ne bennünk el? Azt is el kell venni. És kiderül, hosszú könyv az övé, a barátok, akik jönnének vigasztalni, nem beszélnek helyesen Istenről, vigasztalni se tudnak. De jó végig állhatatos magad. És ha végigolvasjuk a könyvet, kiderül, hogy Jób, hogy ne fájt volna neki mindez. Fölteszi azokat a kérdéseket, akik mindenki föltenni. Azok az emberek is, akik nem a sziklára, Istenre alapozták életüket. Mert ez az emberből természetes módon jön elé. Miért vetted el a szeretteimet gyermekeimet? Miért vetted el a gazdagságomat? Mit áthattam neked, Istenem? Miért büntetsz esetleg így engem? Bár jó, igaz, fetetetlen ember volt. Talán ezért sem értette Istennek ezeket a dolgait. És hogy mondjuk, a barátok meg nem tudtak vigasztalni. Ő csak jó bűnére akartak rákérdezni. Mit követhetett el, hogy ilyen nagy nyomorúság érte? És érdekes ez a könyv, ahogy a vége felé megszólal Isten. Ahogy megmondja a barátoknak, hogy nem jól beszéltetek róla. Ahogy elmondja Jóbnak, és választod a kérdéseinket. Ő pedig helyesen és állhatatosan állt Isten mellett. Helyesen beszélt róla. És Jób visszakapja mindenét. Ez sem szükségszerű. Ebben a könyvben így olvassuk. Isten gazdagul megajándékozza Jóbot. De a hívő ember tapasztalhatja, hogy a bajban, a nyomorúságban, ahogy Istenhez kiáltunk, Isten egy idő után válaszol nekünk. Nem biztos, hogy rögtön is azonnal. Lehet, hogy türelemre jut. De megvannak az ő válaszai. Oda lehet figyelni. Úgy, ahogy Jób is megkapta ezeket a válaszokat. Kedves testvérek, az a nagy kérdés, hogy mire alapozzuk az életünket. Hogy mondtuk? Bizony jönnek ezek a viharok, sokféle nehézség. Tegnap délután éppen eskedtünk is Csemőben, egy fiatal pár kérte az állását házasság kötésükbe. Nem ünneprontásként mondtam azt pár szóval, hogy bizony, mert erről beszéltünk is a gyerekes oktatás alkalmán, jöhetnek nehézségek a házasságban is. Mert most még fiatalok, egészségesek, boldogok, és benne van a házasság és a szövegében, és lehet, hogy majd lesz boldogtalan állapot, meg nem csak egészség, hanem betegség, de a másik mellett állok és hordozom, holtomig vagy holtáig. És oly sok minden támadhatja a házasságot is, sokféle kísértés. Akár anyagi jogban, akár más személyben, akár mert gyermektelen egy házasság, vagy sok egyéb dolgot tudnánk sorolni, neki feszülnek a házasság házának és építményének is azok a szelek, meg azok a viharok. És próbálják kikezdeni, sőt, próbálják összedönteni. De ott is igaz az, hogy Jézus Krisztusra alapozódott, Hogyha külön-külön is mind a ketten az Úrban vannak, így közösen is, akkor az az épület, az a házasság, az az épület, az megáll. Lehet, hogy a viharok megtépik, lesznek ennek külső jelei is, de összességében megáll, nem fő össze, nem megy tökre. Mert a végén azt olvastuk itt, hogy az, ami homokra lett alapozva, az végén is összedőlt és teljes lett annak romlása. Így olvastuk az igében. Kedves testvérek, nagy kérdés, mire, kire alapozunk életünket? Jó volt olvasni ezt a Zsoltárt, még ha olyan hosszú is volt, a 105. Zsoltárunk. Hiszen Izrael történetét végigvette. Nagyon sok konkrét eseménnyel, személlyel is végigvel. Ahogyan Isten hordozta őket, amilyen kicsi nép voltak, ahogy Isten szeretetén múlott az ő kiválasztásuk, és az bizony felelősség is. Ahogy Izrael népe sokszor mégsem követte az Urat, hanem megtagadta, idegen Istenek után járt. Ahogy újra és újra Isten visszavezette magához őket. Ahogy ő nevelgette, ahogy előtte plántálta őket. És ott van a történelmünkben oly sok bizonyosság, amire rá lehet állni. Hogy mondjam azt, amikor jönnek a nehezek, a viharok, amikor nekünk támadnak a életünknek, akkor az elsődleges dolog, amire ráállhatunk, Istennek a megcselekedett dolgaira. Hogy mondjam, így a múltbéli eseményekre. Ahogy Izrael népe is mindig megtette, így közösségileg és nép szintjén is emlékezve, de ahogy megtehetjük mi is, egyéni életünkre nézve, ahogy Isten megtartott nem egyszer, akár egy balesettől, vagy akár hordozott a betegségre, és végül gyógyulást adott, vagy ahogy kimentett anyagi nehézségekből, és távos térre állított, sőt, sokszor van úgy, hogy mi nem tudtunk volna olyan jót elképzelni, amit megkaptunk tőle, ahogy házaspárt adott, vagy gyermekeket. Sorolhatnánk mindezeket, az ő gazdag állásait, testiekben, lelkiekben egy család. Lehet erre alkozni, lehet ezen megállni. És amikor jönnek a nehézségek, akkor támad a sátán, és mindent megpróbál megkérdőjelezni, és még Isten szeretetét is. És ilyenkor rá lehet állni erre, de Isten, ami Úrunk már cselekedett értünk. Aztán a másik dolog, erre is rá lehet állni, bizony Istennek vannak ígéretei. És olyan jó az sokszor hallani gyülekezett tagjaitól is, de Isten nekem ezt megígérte. Bizonyossága van egy-egy ígéről, vagy sok-sok ígéről, amire rá lehet állni, ami bizonyosság. Ami ott van a jövendőben. És nagyon érdekes, hogy fogalmaz sok esetben az Ószövetségünk, különösen ott tette érhető ezt, egyfajta prófétai módban, múlt időben fogalmazza a jövőre vetíti az ki. Azaz, Isten már megcselekedte, de még előttünk van jövőben. De bizonyosság, hiszen megígérte. Be fog következni. Meg fog történni. Kedves testvérek, rá tudunk állni ezekre az ígéretekre. Mert hogy mondtuk, ahol jönnek a nehézségek, amikor ömlenek a vizek, meg jönnek azok a kemény széllökések, próbálják összedönteni a mi életünk házát, akkor lehet ebbe kapaszkodni, lehet erre építeni. Bizonyossággá lehet, hogy Istennek ott vannak az ígéretei. És tudom, hogy ezek be fognak teljesülni. És a harmadik dolog, ez a legnagyobb bizonyosság, hiszen Jézus Krisztus, így ismertük meg Jézus Krisztusban az élő Isten, hogy ő maga a fundamentum, ő maga az alap. Nagyon érdekes, ahogy itt fogalmazott Jézus. Észrevettük a különbséget a kétféle ember között? Hiszen egészen odáig egyforma a szöveg, és hagyj olvassam az elejét, hogy van benne egy fordulás. Következő olvastuk. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, mondja Jézus Krisztus, és cselekszi azokat, hasonló a bölcsemberhez. A másik helyig olvastuk. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló a holott emberhez. Mind a ketten hallották. Mind a kétféle ember. Itt nincs különbség. És nem is azokról beszélünk, Jézus, akik nem hallották az ő beszédét. hanem azokhoz szól, akik hallják az ő beszédét, hogy mondja mi a gyülekezetbe járókhoz, vagy éppen a bizottságot meghallgatókhoz. Hiszen tudjuk, oly sokféleképpen érkezhetett el hozzánk Istennek beszéde. Lehet, hogy egy igen hirdetésben hallgattuk meg. De lehet, hogy éppen egy előadás alatt, egy csendes délután. Vagy egy gyermekhét alatt először. Vagy egy ifjúsági napon. Vagy éppen valaki bizonságot tett nekünk, akár családban, de lehet, hogy szomszéd néni vagy bácsi volt az. De Isten igényét hallottuk. Idáig ugyanaz a történet. De más meghallani valamit, és más megérteni valamit. Itt a nagy különbség. Mind a két fél ember hallotta. De az egyik cselekedte, a másik pedig nem cselekedte. Kedves testvérek, itt van tehát a különbség, hogy Jézus elmondja a két fél ember között. Hogy állunk mi ezzel? Halljuk Isten igényét? Meg is értettük Isten igényét? És ha szerint is éljük a mi életünket? Mert itt a nagy különbség. Azt mondja Jézus, a bölcsember az úgy is lesz, megértette az ő szavát. A bolond ember pedig, bár hallotta, de figyelmen kívül hangja, nem így tesz, nem így gyakorolja, nem lesz életének része. Ez azt jelenti igazán, hogy nem is értette meg, nem ment át rajta, nem változott meg a gondolkodás módja, pedig Isten azt szeretné. A világ, és ebben az értelemben az ige úgy használja az Isten ellenes hatalom, az megtanítja a maga gondolkodás módját. Ebbe születünk bele. Mindenre. De Isten pedig szeretné, hogy megtanuljuk az ő gondolkodás módját. Az ő igével formálja át a gondolkodásunkat. És azért szeretné, hogy utána cselekedjünk is azt, hogy életünk legyen. Hogy ami életünk az jó alapra épüljön, hogy amikor jönnek a nehézségek, akkor ne dőljön össze a mi épületünk házon. Kedves testvérek, az Új Szövetségünk nem egyszer beszél arról, hogy Jézus Krisztus ilyen igazi alap. Azt mondja Pál apostol, amikor a korintusi gyülekezetnek beszél, hogy senki sem vethet más alapot, csak egyedül Jézus Krisztus. Bárki is tanított ott a korintusi gyülekezetben, ezt az alapot vetette meg, mondja ő. A később Péter levelében is olvasunk ilyet, hogy erre az alapra, a fundamentumra lehet építeni, és erre építünk rá mi is, ha már Krisztusban vagyunk. Először is ott van az apostolok, és utána, mint élő kövek, és épül ez a templommal is, és a szent templommal növekszik az Úrban, mondja az ige. Tehát rá lehet épülni, hogy is mondtuk, oda szoros kapcsolatba a fundamentummal, az alappal, akkor áll meg, hogyha ráépítettük a életünket, a kapcsolatban vagyunk a fundamentummal. Kedves testvérek, olyan egyszerű ez a kép is, úgy örültem ennek a történetnek, hiszen az elmúlt héten gyerekhetünk volt, egyszerű nyelvezettel kellett mindig elmondani a gyerekeknek Isten igazságait, hogy ezt megértsék. De ugyanígy megérti egy felnőtt is, amit a gyermek, az talán még jobban a felnőtt, legyen ez így mindig egyébként, és Jézus azért is használt mindig példabeszédet, hogy még jobban kifejtse ezt, és logikusnak is tűnik. Ebben elmondja a lelki mondani valót is. Mégis a példázat értelme mindig ott nyílik meg, hogy Isten bölcsessége nyitja meg azt az embereket. Világ szerinti bölcsessége mindig elzárja. Értjük ezt a nagyon egyszerű példabeszédet? Mire épült a mi életünk? Jó feltenni ezt a kérdést időről időre. Nehogy megcsaljuk magunkat. Hogy rossz az alap. Utána a felépítmény pedig, hogy is mondtuk, ha jönnek a nehézségek, össze fog ülni. Sokszor a külső szemlélő előtt nincs különbség. De a nehézségek megmutatják, hogy mégiscsak van. Milyen az alapozás? Ki az alap? Jézus Krisztus el a fundamentum, akire építettük, és bár ugyanúgy fájnak ezek a nehézségek, ugyanúgy fájnak a kudarcok, a váltások, szeretteink elvesztése, anyagi nehézségek, soróban nem ezeket. És fel is tessük a kérdéseket Istennek, de ő majd megválaszolja. És megerősít bennünket. Kedves testvérek, ilyen egyszerű ez a kis példázat. Erről szólt, amit most elég mondott az ige ezen a mai vasárnapon. És jó, hogy a jövő hétennek újra csendesség, sokan felnőttek gyerekek együtt. Szeretnénk, hogyha Isten igéje bennyílna, hogy újra és újra, és az emberek befogadnák azt, meg is értenék, és utána cselekednék is. Azaz látszódna az életükön. Isten nem elméleteket akar nekünk adni, hanem életgyakorlatot, megváltozott életet, szerintem valót, hogy így kelljünk járnunk a világba, és így hirdessük az ő nagy nevét, így legyen. Amen. Hadd kérjem, hogy csendesedjünk el így, külbe maradva, csendes percre hajtsuk meg fejünket, amiben elmondhatjuk mindazt, amiben most Isten megszólított bennünket, de föltehetjük kérdéseinket neki, adhatunk neki hálát, imádhatjuk az ő nevét, közben járhatunk, elmondhatjuk kérdéseinket is. Köszönjük, hogy imádságukat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, hadd köszönjük neked ezt a nagyon egyszerű kis példázatot, olyan szemléletes, olyan könnyen szemünk elé idézi, hogyan is lehet helyesen és jól építkezni, és hogyan rosszul, és hogy mit is jelent, kire is építhetjük a mi életünket. És bizony, jönnek majd a viharok, sokszor szeretnénk elkerülni, de ez szinte lehetetlen, és akkor megmutatja, hogy mire, kire is építettük a mi életünk házát. Adunk, hogy az igazira, az igazi fundamentumra, alapra, Jézus Krisztusra építsük azt. És akkor majd a nehézségekben is megáll, bár megviselheti a mi életünket, életünk házát, de mégsem dől össze. És akkor maga Isten erősít meg, ad bátorítást, ad ígéreteket. Urunk, add, hogy így legyen ez a mi életünkben is. És hadd köszönjük meg neked, Urunk, az elmúlt hetet, gyermekek közt végzett szolgálatot csemmőben. Adunk, hogy azok az elvetett igék, azok az igemagok, azok ott maradjanak az ő szíveinkbe. Ne kapdossa ki a sátán, tudjon a szárba szokni a maga idejében, ahogy azt te jónak látod, Urunk, és majd gyümölcsöt is hozni az ő életünkben, nekik is, de másoknak is. És Urunk, hadd könyörgünk a jövő hetünkért, gyülekezeti nagy táborunkért, Urunk, te légy ott is velünk. Áld meg a szolgálatokat, áld meg az előadásokat, beszélgetéseket, add, hogy tudjunk épülni szeretetben, épülni te benned, és így, hogy hozzád kapcsolódni mindjárt, így a köztünk lévő kapcsolatokat is felépítsd. És kérjük, Urunk, az itthon maradj gyülekezetért, és te áld meg a mindennapokat, a munkavégzést, a családoknak az életét, házastársaknak az egymáshoz való kapcsolatát. Urunk, te légy velünk mindezekben. Figyelmeztess a te igédre, azokat juttasd eszünkbe, hogy tudjunk úgy élni és úgy cselekedni, ahogy azt te nekünk meghagytad. Kérünk, újra és újra add a te igédet, hogy azt meg is halljuk. Kérünk. Kérünk, Urunk, azokért is, akik gyászolnak, kérünk vigasztalást. Ezt is csak te tudod igazán megadni, hiszen a te szent lelked a vigasztalás, te szent lelked a vigasztalás adja. Urunk, légy velünk, egész gyülekezetünkkel. Hadd kérjünk, Urunk, a városért is, ahol élünk, lássák a mi életünket, lássák azt, hogy Isten szerint élünk is. Sokszor, ha ez nem így történik, el is mondjuk, akár bocsánatot kérve mások előtt is, és hirdetve a te nagy nevedet, azokat a dolgokat, amiket már megcselekedtél, megtettél velünk is. Így kérjük egész népünkért, Urunk, egész nemzetünkért, attól, hogy minél többen menekedjenek ki a kárhozatból, és legyenek a tiéd, és rád, mint fundamentumra, biztos fundamentumra építsék életüket. Jézus Krisztusra te nevedben kérjük. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Énekeljük befejező énekünket az új énekes könyvünkből, ez a 661. dicséretünk, mint három verszaka. Úgy is választottunk éneket organista kántorunkkal, gondolva Erzsó nénire, az ő életére nézve és feleségre, igaz, ez az ének, hűséges, végtelen, atyám nagy Isten.
Fennállva kérünk, amikor.
és az Isten békesség, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztus által.